Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa megkezdte 11 napos afrikai apostoli látogatását. Hétfőn 14. Leó pápa apostoli útra indult Algériába, Kamerunba, Angolába és az Egyenlítői Guineába. Ez pápaságának harmadik apostoli útja, mely 11 napig tart és április 23-án ér véget. Korábban 2025 végén Törökországba és Libanonba, illetve a közelmúltban pedig Monakóba látogatott. Adta hírül a vatikáni sajtószolgálat. A Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz, közölte Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, a közösségi oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn. Köszönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban, fogalmazott Magyar Péter. A politikus óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra és arra, hogy a következő 4 évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzanak. Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra, mint a győztes párt lista vezetőjét, azt követően pedig távozzon a hivatalából, mondta a Tisza párt elnöke vasárnap este Budapesten, pártja Batthyány téri eredményváró rendezvényén. Magyar Péter kijelentette, ugyanerre szólítja fel az összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán kormány a népnyakára ültetett. Távozásra szólította fel a kúria, az országos bírósági hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az alkotmánybíróság, az állami számvevőszék, a gazdasági versenyhivatal elnökét, valamint a médiahatóság vezetőjét. Jakov Milatovic, montenegrói elnök, és Milojko Spajic, miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek a választási győzelméhez. Jakov Milatovic a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, várakozással tekint a Magyar Péterrel tervezett júniusi találkozó elé az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozón. Milojko Spajic szintén a közösségi oldalán üzenetében úgy fogalmazott, örömmel várja Montenegró és Magyarország partnerségének további erősítését, valamint az együttműködés elmélyítését azokban a fontos projektekben, amelyek a demokratikus értékeken és az egységes Európa tervén alapulnak. Rob Jetten, holland, és Luc Frieden, luxemburgi kormányfő gratulált hétfőn Magyar Péter választási győzelméhez. A magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva Rob Jetten a közösségi oldalán történelminek nevezte a választási győzelmet, majd azt írta, a magyar nép szólott. Luc Frieden, luxemburgi kormányfő bejegyzésében kijelentette, Magyarország az európai utat választotta. A Nemzeti Adó és Vámhivatal meghosszabbított ügyelettel segít a gépjárműadó április 15-én esedékes befizetésében. Hívta fel a figyelmet a NAV a távirat irodához küldött közleményében. Ismertették, hogy a NAV infóvonala 1819-es számon április 13-ától 15-ig meghosszabbított ügyelettel 18 óráig várja azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése ügyében kérnek segítséget. A befizetési határidő főszabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű, a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Végül az időjárásról. Délután délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik. Legfeljebb estétől fordulhat néhol elő kisebb záporeső, főként hazánk délnyugati felén. A keleti szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Első Márton pápa vértanú. Pápaságának ideje 649. július 5-től 653. június 17-ig az umbriai Todi városból származott. Jogász és diplomata volt. Mint diákonus, Teodor pápa idején konstantinápolyi pápai követ volt, és a császári udvarban meg nem alkuvó magatartást tanúsított. A kényes és igen nehéz diplomáciai feladatokat mindig olyan bölcsen és eredményesen látta el, hogy 649-ben első Teodorosz pápa halála után őt választották meg Szent Péter utódául. Megválasztásakor már javában érződött a nyugati és a keleti egyházak közötti ellentét, melynek leginkább egyházpolitikai és hatalmi okai voltak. Márton, mint kiváló jogász és diplomata, megválasztása után sajnos elkövette azt a diplomáciai hibát, hogy II. Konstantinus császár előzetes engedélye nélkül szenteltette magát püspökké, és így foglalta el a pápai széket. Ebből aztán az következett, hogy a császár nem ismerte el pápának. Kiadta parancsot, hogy Márton pápát azonnal tartóztassák le, és szállítsák haladéktalanul Konstantinápolyba. Ráadásul Márton egy bővített zsinaton, melyen egy igen képzett görög papi csoport is részt vett, elítélte mind a monoteletizmust, tévtan ez, amely szerint Krisztusban, bár két természet van, de a tévtanítás szerint csak egy isteni akarat. Ugyancsak elítélte a vitát tiltó császári rendeletet és a zsinati határozatokat minden egyházhoz megküldték. Mindez olaj volt a tűzre. A letartóztatási parancsot a Rómában lángra lobbant itáliai függetlenségi mozgalom leverése után maradéktalanul végrehajtották. A beteg és szentéletű pápát a legbrutálisabb bánásmód közepette hurcolták el. Betegágyából ragadták ki, és vitték Konstantinápolyba. Ott már készen várt rá egy jól megszervezett kirakat per. Nem mint pápát, hanem mint egykori pápai követet és diákonust árulás vágyával halálra ítélték. Csak a haldokló konstantinápolyi pátriarka kérésére, hogy tettüket pápagyilkossággal ne tetézzék, állt el a császár a kivégzéstől. Az ítéletet életfogytiglani számüzetésre változtatta. Így a Krím félszigeten fekvő Kerzoneszoszba szállították, ahol 655. szeptember 16-án meghalt éhezésben és az embertelen bánásmód miatt. S bár nem ölték meg, az egyház mégis vértanúként tiszteli. A hitünk tisztaságáért küzdő pápa a fogságban sem szűnt meg imádkozni azért, hogy hívei és majdani utódja az igaz hitben megmaradjanak. Leveleiből kiolvashatjuk a nagy csalódást régi barátaiban, akik, mint Jézust az apostolai, úgy hagyták cserben elfogatásának éjszakáján. Többek között ezt mondta: a kenyérnek itt csak a nevét ismerik. Akik barátaim voltak, most arra sem méltatnak, hogy utánam érdeklődjenek, vajon élek-e még. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, te nem engedted, hogy Szent Márton pápát és vértanút megrémítse a fenyegetés, vagy megtörje a szenvedés. Add kérünk, hogy a lélek legyőzhetetlen álhatatosságával viseljük el a világ zaklatásait Krisztus a mi Urunk által. Szent Márton pápa vértanú, az orvosok, ápolók, a bizanci rítus szerint pedig az igaz hitűség patrónusa, égi védőszentje.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára húsvét második vasárnapjáról elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Húsvét második vasárnapja az isteni irgalmasság vasárnapja. Az irgalmasság szerves folytatása a húsvét ünnepének. Onnan nyeri erejét és létjogosultságát, ugyanis húsvét nélkül az irgalom üres ígéret, átejtés. Nem más, mint sebb tapasz porcukorral. Húsvétkor a feltámadt Krisztus a tanítványok köszöntése után átadja nekik bűnbocsátó hatalmát. De látszólag valami hiba csúszik a történetbe. Tamás hiányzik. Nem tudta volna az Úr úgy intézni, hogy ne kelljen még egyszer külön eljönnie csak azért, hogy egy hiányzó pótolhassa a tananyagot? De bizonyára igen. Így viszont azt is megtanulhattuk tőle, hogyan is kell alkalmazni ezt a hatalmat. És itt lép be az irgalmasság. 8 nap múlva Jézus még lényegre törőbb. Utána megy az elveszett báránynak, újra eljön, csak Tamás miatt. Alkalmazkodik hozzá, megteszi, amit kér, engedi magát megérinteni. De ez az érintés nem csak Tamásnak szól. Üzenete van a többi apostol számára is, így kell majd az irgalmat gyakorolniuk. A bűnbocsátás szolgálata ugyanis nem saját elképzeléseink önkényes használatában áll, hanem abban, ahogyan az Úr jelenik meg általa a bűnbánónak. Ezért, mint ahogy a törvényt is, a törvényhozó szellemében és lelkületében kell mindig alkalmazni. Tamás hiányzása tehát nem hiba vagy fölösleges kör Jézus tevékenységében, hanem tudatos tervezés, amelyben Krisztus saját példáján keresztül akar minket tanítani a helyes gyakorlatra. Nem tudjuk tehát milyen okból először, de nem éli át Tamás azt, amit a többi. Amikor beszámolnak neki a történésekről, azt látjuk, mintha semmit nem érne. Tamás apostol testvérének a szava. Hát ennyi bizalom sem köti össze őket 3 sors közösségben együtt töltött év után? Nem erről van szó. Inkább arról, hogy olyan horderejű a dolog, ami személyes ellenőrzést igényel Tamás részéről. Talán kimondatlanul is érze szíve mélyén, hogy ha ő most nem tapasztalja meg ezt húsvér valóságában, nem fog tudni tanúskodni róla egy egész életen át, sőt, életét is adni érte. Itt nem lehet bizonytalanság. Nem hitetlenség ez, hanem a legmélyebb hit, amely a megvalósításhoz kér erőt. Olyan kérés, amely tisztában van saját gyengeségével. Tamás nem akar szájhős lenni, aki mindent megígér, és pár nap múlva könnyedén elfelejt mindent, és hátat fordít neki. Ő ennél több akar lenni Isten országának építésében. Stabil kő akar lenni, oszlop, akire lehet támaszkodni. Hogy bizonyosan ez a lelkület van Tamásban, ezt Jézus tette is igazolja, hiszen Jézus 8 nap múlva csak miatta jön vissza. Ha jól megfigyeljük, semmi új mondani valója nincs az Úrnak a második megjelenésekor a többi tanítvány számára, ami ne lett volna meg előttük, ismeretes már egy hete. Tulajdonképpen a köszönésen kívül nem is mond nekik semmit, olyannyira, hogy csak Tamás miatt jön. Isten igazodik egy emberhez. Azért ez döbbenetes. De csak addig, amíg meg nem értjük, hogy ő az irgalom embere. Az irgalomra több kifejezés is van a héber nyelvben. Az egyik a rahamim, amely olyan, mint az anyaméh, azt jelenti, amely hordoz és táplál minket. Érzi rezdüléseinket. Minden jó szándékú kétkedésből eljön hozzád újra és újra, hogy eloszlassa azt és megerősítsem. Mindaddig, amíg érte kétkedsz és nem ellene, azaz azért teszel fel kérdéseket, hogy jobban tudjad őt szolgálni és képviselni ebben a világban. Jézus elfogadta Tamás különutas elképzelését. Én mennyire fogadom el mások különbözőségét? Tudok-e irgalommal utána menni annak, akinek szüksége van erre? Érzek-e felelősséget azért, hogy egyáltalán utána menjek? El tudom-e engedni saját megrögzött szokásaimat, útvonalamat Istenhez, és tudok-e alkalmazkodni a másik ember Isten tapasztalatához? Vagy megkérdőjelezem mások Isten tapasztalatát csak azért, mert az furcsa nekem? Egyáltalán elhiszem, hogy Isten másképp is megközelíthető? Lássuk be, előbb Tamásnak kell lennünk ahhoz, hogy később az irgalom emberei lehessünk. Észre kell vennünk, be kell fogadnunk, át kell élnünk az irgalmat, hogy aztán közvetíthessük. Legyünk most egy kicsit mi is Tamások. Milyen érzés, hogy csak miattad jön el Jézus újra? Hogyan éled meg, hogy ahogy rád néz és személyesen megszólít? Milyen érintened az ő sebeit? Ő hol érinti a te életed? Be tudod őt engedni életed zárt ajtói mögé? Mi történne, ha beengednéd? A közösség, az apostoli kollégium hordozta Tamást azokban a napokban. Nem szakította meg vele a kapcsolatot hitetlensége, küzdelmei miatt. Ilyenek a mi közösségeink? Lehet bennük hibázni, kételkedni, szabadon keresni az Istent, kérdéseket föltenni? Azt gondoljuk, hogy az irgalom csak egy keresztény jámborkodás, ami nem tartozik hozzá az élethez. Egy olyan máz, egy kulturális rárakódás, ami nélkül működhetne az élet. Ez óriási tévedés. Egyetlen percig sem állhatna fenn a világ, ha nem lenne benne irgalom. Elsősorban azért, mert Istennek ezer meg ezer oka lenne arra, hogy megsemmisítsen minket, hálátlan teremtményeit, akik nem viszonozzuk az ő szeretetét. De az emberek oldaláról is csak irgalomból vagyunk még életben. Körülöttünk bárki számtalan okot találhatna, hogy megvonja tőlünk bizalmát. Ugyanis mi folyamatosan olyan dolgokat teszünk, vagy éppen nem teszünk, amiken csak az irgalom miatt tudnak tovább lépni embertársaink. Egy irgalmatlan világban megfagyna az élet, elfogyna az éltető levegő, az a közeg, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy létezzünk. Ahogy mondtam, a héberben az egyik kifejezés az irgalomra a rahamim. Ez az anyaméhet jelenti. Az az Isten, amikor irgalmaz nekünk, úgy hordoz minket, mint a gyermekét váró édesanya. A magzat és édesanyja között olyan páratlan kapcsolat van, amihez nincs fogható ezen a világon. Így van Isten is ránk hangolódva, átérezve minden érzésünket, mindig a javunkat akarja. Engedjük-e, hogy így legyen jelen az életünkben az Úr? Úgy is kérdezhetném, engedem-e, hogy Isten irgalmazhasson nekem? Ha a múlt héten azt mondhattuk, hogy a megváltás által élhet egyáltalán ez a világ, ma azt állapíthatjuk meg, hogy az irgalom pedig az, ami működteti ezt az életet. Az irgalom az a közeg, ami megkülönböztet minket emberektől, minden más teremtménytől. Igazából ez humanizál, ez tesz emberré, azaz Istenre képes lénnyé minket. Bár kétségkívül az értelem, az öntudat és a szabad akarat fontos két adottság, ami megkülönböztet minket másoktól, de mire mennénk ezekkel, ha nem lennénk képesek ezeket megfelelően irányítani? Az okos ember ugyanis egyaránt tudja jóra és rosszra is használni értelmét. És nagyon nem mindegy az, hogy szabadságunkat milyen formában akarjuk megélni egy társadalomban. Teljes személyiségé akkor válunk, ha erkölcsi döntéseinket Isten törvényei irányítják. Ezt legteljesebben Jézus Krisztus élte meg közöttünk, amikor megtestesült. Benne látjuk az ember végső célját és rendeltetését, azt, hogy hogyan is használjuk helyes módon értelmünket, akaratunkat, személyiségünket. Az Isten törvényeit azért is követjük, mert értelmesek, és belátjuk, hogy a javunkat, örök üdvösségünket szolgálják. Az irgalmat azonban nem lehet pusztán megragadni azzal, hogy ez egy okos dolog, vagy azzal, hogy ez az akaratunkkal megegyezik. Amikor irgalmazni akarunk, akkor egy kicsit meg kell erőszakolni saját magunkat. Mert sajnos nem ez jön ki belőlünk úgy kapásból. Irgalmasnak lenni nem tűnik mindig észszerűnek ebben a világban, és valljuk őszintén, nem is tudunk mindig azonosulni vele akaratunkkal. Gyakran pedig egyáltalán nem kifizetődő ebben a világban, mert aki irgalmas, az többnyire kevésbé jut előbbre, mint a másik. Mások persze sokszor visszaélnek az ilyen ember jóságával. Ez a vesztesnek érzett pozíció azonban a bűntől való megsebzettségünknek a hagyatéka. Az Édenkertből kikerült ember, azaz az eredeti kegyelmet elveszítő ember már nem képes egészében átlátni a világot. Csak részinformációkat vagyunk képesek észlelni, és azokat is túlnyomó részt rosszul értelmezzük. Ebből adódik az, hogy a vágyaink már nem teljesen mutatnak Istenre. Az, hogy minden az Istenre mutat és érte van, az csak is az irgalom által mutatkozik meg számunkra. Az Istentől távolodó irány mindig a félelem, a hidegség, a ridegűr. Ilyenkor megjelenik a szeretet pótlék, lealjasul és megalázódik az egyén önmaga számára. De az irgalom mindig elérhető. Ott van, és arra vár, hogy éljünk vele. Ha Jézusra, a legirgalmasabb emberre nézek, akkor én nem egy vesztes embernek a képét látom. Pedig ez a világ azt tükrözi, hogy ha irgalmas vagy, akkor vesztes vagy. Ha Krisztusra nézek, akkor egy érett, stram, egészséges ember képét látom, nem egy lúzerét. Az irgalom elfogadása és gyakorlás ugyanis visszaadja az eredeti méltóságunkat. Elveszi félelmeinket, amiből minden másfajta agressziónk fakad. Mert minden agressziónk és indulatunk valójában azért van, mert féltjük a pozíciónkat, a hamis autonómia igényünket. Testvér, ha belépsz az irgalmasság világába, nem kell féltened többé semmit, és ezért nem is kell agresszívnak lenned. Az irgalom megszabadít azoktól a fölösleges köröktől, amelyek téged és környezeted életét is megnehezítik. Felszabadít, hogy végre befogadd azt a békét, amivel minden alkalommal köszönti tanítványait a feltámadt Krisztus.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelőintézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára húsvét második vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival az Új Szövetség gyermekség történeteiről és az erényekről beszélget. A 2026. január 19-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két témával foglalkozunk, amelyek az Új Szövetség első részeiben bontakoznak ki, és amelyek különös párhuzamokat és mély tanításokat hordoznak magukban. Az első részben betekintünk az Új Szövetség gyermekség történeteibe, és megvizsgáljuk keresztelő Szent János és Jézus születésének történetét, valamint ezek párhuzamait. A következő részben pedig egy kis történetet fogunk megosztani a rádióhallgatókkal, a Ceruza történetét. Kezdjük is akkor, kedves gyerekek, bevezetés az Új Szövetségbe. Ugye eddig vettük az Ószövetséget, most azt lezártuk, és el fogjuk kezdeni az Új Szövetséget. Az Új Szövetség nem csak Jézus életéről, tanításáról és megváltó haláláról szól, hanem az őt megelőző eseményekről, amelyek előkészítették a Messiás eljövetelét. A gyermekség történetek Lukács evangéliumában jelennek meg. Hány evangélium van, Bíborka?
4.
Igen, köszönöm szépen. És kik az evangélisták?
Máté, Márk, Lukács és János.
Köszönöm, Zéti. Így van. Tehát a Lukács evangéliumában jelennek meg részletesen és szimbolikusan, bemutatják Isten tervét, amely a legkisebbekkel, a legszegényebbekkel és alázatosokkal kezdődik. Lukács evangéliumában két személy áll a középpontban. Az első személy keresztelő Szent János, aki előhírnök és Isten üzenetét készíti elő. A második pedig Jézus Krisztus, aki maga a megígért Messiás, az Isten fia. Mit tudunk keresztelő Szent Jánosról, gyerekek? Nóri.
Keresztelő Szent János életének kezdete csodálatos és megható történet, amely az Új Szövetségben Lukács evangéliumának első fejezeteiben található. Az események középpontjában állnak szülei, Zakariás és Erzsébet, akik Isten tervében fontos szerepet kaptak.
Így van, köszönöm szépen. Zakariás és Erzsébet élete. Zakariás és Erzsébet egy jámbor és istenfélő házaspár volt, mindketten Áron nemzetségéből származtak, vagyis papi családból. A Szentírás leírja, hogy igazak voltak az Úr előtt. Minden parancsolatot és törvényt fedhetetlenül megtartottak. Ennek ellenére életük egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy nem lehetett gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak.
A meddőség abban az időben szégyennek számított, és sokan úgy tekintettek rá, mint Isten büntetésére. Emlékeztek egy gyerekek? Az Ószövetségben is voltak olyan személyek, akiknek nem született gyermekük, csak később volt a Isten áldás rajtuk. Zéti.
Mondjuk Sára.
Pontosan, Sára és Ábrahámra gondoltam. Zakariás némasága. Az angyali jelenés. Zakariás papként szolgált a jeruzsálemi templomban. Mi történt vele?
Amikor a sorsvetés alapján ráesett a sor, hogy bemenjen a szentélybe, és ott áldozati füstölőt mutasson be, egy különleges esemény történt. Megjelent neki Gábriel arkangyal, aki fontos hírt hozott. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, akit Jánosnak kell nevezned. Az angyal továbbá elmondta, hogy János nagy lesz az Úr előtt, betölti a Szentlélek már anyja méhétől fogva, és sokakat megtérít Izrael népe közül. János lesz az, aki Illés lelkével és erejével utat készít az Úrnak, és a szíveket Isten felé fordítja. Zakariás azonban kételkedett az angyal szavaiban, mivel ő és felesége már időskorúak voltak. Kétségeit így fogalmazta meg. Hogyan lehetséges ez? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előre haladott korú. Ezért Gábriel azzal büntette Zakariást, hogy megnémult egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik. Az angyal szavai szerint ez jel lesz számára, hogy Isten ígérete beteljesedik függetlenül az emberi kételyektől.
Hunor, akkor folytassuk Erzsébet várandóságának a történetét.
Miután Zakariás kijött a szentélyből, a nép észrevette, hogy nem tud beszélni, és csak jelekkel próbálta kifejezni magát. Ezért megértették, hogy valami rendkívüli történt a szentélyben. Nem sokára Erzsébet várandós lett, ami nagy örömet és hálaadást hozott az életükbe. Erzsébet így mondta. Ezt tette velem az Úr, azokban a napokban, amikor elvette gyalázatomat az emberek között. A történet folytatásába Erzsébet és Mária Jézus anyja találkoztak. Erzsébet magzata János örömébe megmozdult. A méhben, amikor Mária meglátogatta őt. Ez a jelenet különösen szimbolikus, hiszen János már születése előtt felismerte Jézus különleges mi voltát.
Így van, köszönöm szépen. Tehát már a méhében megmozdult a kisbaba, felismerte Jézust, ahogy közeledik. Jézus meg ugye a Mária méhében volt.
János születése és Zakariás némaságának megszűnése. Amikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. A születés körüli események szintén különlegesek voltak. A család és a szomszédok meg akarták nevezni a gyermeket Zakariás után, de Erzsébet tiltakozott, és kijelentette, hogy a gyermek neve János lesz. Ez szokatlan volt, mert a családban senkit sem hívtak így. Mivel Erzsébet szava nem volt elég meggyőző, a rokonság Zakariástól kérdezte meg, mi legyen a gyermek neve. Zakariás írásos táblára ezt írta. János a neve. Ekkor azonnal megnyílt Zakariás szája, és újra beszélni kezdett, dicsőítve Istent. Ezzel teljesült Gábriel ígérete, és mindenki megértette, hogy a gyermek születése különleges isteni terv része.
Nagyon jól mondtad, Biborka, hogy János legyen a neve. Nem gondolták, hogy ez lenne a neve, hanem úgy gondolták, hogy az apukája után Zakariásnak fogják hívni. De János néma volt, őt is megkérdezték, mivel ő nem tudott akkor válaszolni így szóban. Táblára írta fel, hogy János legyen a neve.
Keresztelő Szent János és Jézus születésének párhuzamai. Előre bejelentett csodálatos születések. Mindkét születést egy angyal hirdeti meg, ami hangsúlyozza, hogy ezek az események isteni elrendelés alatt állnak. Jézus születését szintén Gábriel angyal hirdeti meg Máriának, akit Isten különleges kegyelemmel választott ki, hogy a messiás anyja legyen.
Mindkét gyermeknek a születését Gábriel arkangyal jelentette be. És mi volt a neveknek a jelentésük és a küldetésük?
Az angyal mindkét esetben nevet is ad a gyermekeknek, ami kiemeli a nevük jelentőségét.
Mi volt János neve? Mit jelentett János?
János neve azt jelenti, az Úr kegyelmes. Ő az, aki előkészíti az Úr útját, hirdeti a bűnbánatot és a megtérést.
Jó, mit jelent Jézus neve?
Az Úr megszabadít. Jelentésű, hiszen ő az emberiség megváltója.
Azért is mondjuk azt, hogy az Úr megszabadít.
az alázat és a hit fontossága. Zakariás kételkedett az angyal szavában, és emiatt megnémult János születéséig, és megmutatja, hogy a hit nélkülözhetetlen Isten ígéreteinek elfogadásában. Mária ezzel szemben alázatosan elfogadta az angyal üzenetét. Legyen nekem a te igéd szerint. Ő a hit és az engedelmesség példaképe.
Hogyan kapcsolódik össze Erzsébet és Mária találkozása, kor a két kisgyermek?
Amikor Erzsébet és Mária találkoznak, Erzsébet magzata János megmozdult örömében anya méhében. Ez az első találkozás János és Jézus között, és megelőlegezi János szerepét. Ő az, aki felismeri és hirdeti Jézust.
És mik voltak születésük körülményei? Hogyan született János, és hol született Jézus?
János vidéki egyszerű környezetben születik. Szülei hitének és engedelmességének jeleként. Jézus szegényes körülmények között egy istállóban jön világra, Betlehemben a pásztorok és a bölcsek hódolata mellett. Ez hangsúlyozza, hogy Jézus minden ember megváltója, nem csak a gazdagoké vagy hatalmasoké.
Mindenkihez eljött Jézus, nem csak a zsidó néphez, hanem az egész világon lévő emberekhez. Ezért is mondtuk, hogy Gáspár menyhét boldizsár, és hódolatuk jeléül ajándékokat hoztak a kis Jézusnak.
Ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él. Csak bízzá Jézus, arra kér, hűsége örökké tiéd, irgalma mind örökre véd. Szülessen benned új remény, eljön az ország.
Kegyben is nyisd meg szívedet, ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él, csak bízzá Jézus arra kér, hűsége örökké tét, irgalma mind örökre véd, szülessen benned új remény, eljön az ország. Kegyben is nyisd meg szívedet, ébredj,
Mi volt a küldetése Jánosnak, és mi volt a küldetése Jézusnak?
János már születésétől kezdve különleges, hiszen bűnbánatot hirdet és utat készít Jézus számára. Jézus küldetése maga a megváltás és az Isten országának meghirdetése.
Így van. Keresztelő Szent János volt a régi idők utolsó nagy profétája. Már a születése is egészen rendkívüli volt, és amikor felnövekedett, akkor Jézussal találkozott a Jordán vizénél. A Jordán vizében mi történt vele, Zéti?
Megkeresztelte Jézust.
Igen. És Jézus pedig, ahogy odalépett hozzá, János először azt mondta neki, hogy
eljött az idő, térjetek meg. Hirdette az embereknek, akik elmentek hozzá, hogy meghallgassák. Ha nem tértek meg, úgy jártok ti is, mint a fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. Ezek bizony kivágják, és a tűzre vetik. Valaki megkérdezte tőle, de hát mit kell tennünk? Mit jelent az, hogy jó gyümölcsöt kell teremnünk? Például azt, hogy ha sok ruhád van, adj annak, akinek nincs elég ruhája. Ha van bőven ennivalód, adj annak, aki éhezik. Voltak a János hallgatók között vámosok is, akik a római birodalom javára szedtek be pénzt az emberektől. Egyikük megkérdezte, hát mit tegyünk? Ne csapjátok be az embereket, ne követeljetek tőlük többet, mint ami jár, válaszolta János. Később rokona Jézus is csatlakozott a János körül összegyűlt tanítványokhoz. Többször is elment a Jordánhoz, hogy hallgassa keresztelő Jánost, és maga is elbeszélgessen az összegyűlt tanítványokkal. Jézus és János gyermekkorukból ismerték egymást. János jól tudta, ki jött el most, hiszen magzat korában felismerte a Mesiást, amikor a két várandós anya Mária és Erzsébet találkozott. Ezért, amikor Jézus azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy őt is keresztelje meg, János szabadkozott. Nekem lenne szükségem arra, hogy te megkeresztelj. Hagyd ezt most, válaszolta Jézus. Így kell történnie. Megmerítkezett hát a Jordánban. Amikor kijött a vízből, megnyílt fölötte az ég, és egy galambhoz hasonló alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyországból pedig az Atya szózata hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. E nap után keresztelő János lassanként visszavonult, az ő tanítványai egyre fogyatkoztak, és követői pedig sokasodtak.
János volt az előhírnök, Jézusnak az előhírnöke, és ő hozzá csatlakoztak a tanítványok. Aztán, amikor már sokan megkeresztelkedtek, Jézus is eljött közéjük, és őt is megkeresztelte. Ő neki nem lett volna szüksége rá, mert ő nem volt bűnös.
Hát, igen.
És Jézus azt mondta, hogy hagyd ezt most, inkább tedd meg, így kell ennek történnie. És Hunor szépen elmondtad, hogy a mennyországból az Atya szózata hallatszott, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. És ezután lassan a próféta visszavonult, akik ő hozzá csatlakoztak, azok Jézus tanítványai lettek belőlük. János azt mondta, én csak a pusztába kiáltó szó vagyok, akiről a régi próféták beszéltek. Ő az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Én arra sem vagyok méltó, hogy sarulya szíját megoldjam. Én csak vízzel kereszteltem, ő Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. János és Jézus kapcsolatban voltak egymással, de később, amikor János megkeresztelte őt, akkor a tanítványok Jézushoz csatlakoztak. Interaktív játékban szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kicsoda ő. Ki vagyok én? Fiatal koromban angyal jelent meg az apámnak, és megígérte, hogy születésem nagy örömet hoz majd. Felnőve sok embernek segíthetem megtalálni az utat Istenhez a Jordán folyónál. Ki vagyok én, Nóri?
Keresztelő Szent János.
Így van. Egy nap angyal jelent meg nekem a templomban, és elmondta, hogy gyermekem fog születni. Bár már idős vagyok, nem hittem el, és azonnal ezért némaság lett a büntetésem. Ki vagyok én, Nóri?
Zakariás.
Igen. Idős asszony vagyok, és gyermekáldásban részesültem, bár mindenki azt hitte, hogy már nem lehet gyermekem. Hálát adtam Istennek ezért a nagy csodáért. Ki vagyok én?
Erzsébet. Zéti.
Így van, Erzsébet. Egy istállóban született a gyermekem, akit Isten fiának neveztek. Ki vagyok én?
Bíborka.
Mária.
Igen. Ács voltam, aki Mária jegyese lett. Egy angyal álmomban megjelent és megnyugtatott, hogy a születendő gyermek a Szentlélektől van. Én neveltem föl Jézust, mint saját fiamat. Ki vagyok én? Hunor.
Szent József.
Így van. Isten küldötte vagyok, aki elvitte Máriának a hírt, hogy ő lesz az Isten megváltójának édesanyja. Egy másik üzenetem Zakariáshoz szólt, hogy fia születik, akit Jánosnak kell majd nevezni.
Gábriel arkangyal.
Jó. Műsorunk második részében áttérünk a történetre, amit hoztam nektek. Ez a ceruza története. Hallgassuk meg most. A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak megkérdezte.
Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Neten ez a történet rólam szól?
A nagymama abba hagyta az írást és elmosolyodott. Így felelt az unokájának.
Valóban rólad írok, de a szavaknál is fontosabb a ceruza, amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára, de nem látott rajta semmi különöset.
De hát ugyanolyan, mint a többi, amit eddig láttam.
Minden attól függ, ahogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan erénye, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal. Az első erény, nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az ő akarata felé fog téged vezetni. A második erény, néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén helyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A harmadik erény, a ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogyha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz. Épp ellenkezőleg fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény, a ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik. Végül a ceruza ötödik erénye, mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
A történetünkben egy ceruzáról volt szó, és a nagymama öt erényt sorolt fel, hogy mi jellemző a ceruzára. Megszemélyesítette a ceruzát. Mit jelent ez az erény?
Az erény olyan jó tulajdonság vagy belső érték, amely segít abban, hogy helyesen döntsünk és jót tegyünk. Az erények nem velünk született kéz dolgok, hanem olyan tulajdonságok, amelyeket tanulni és gyakorolni kell.
Így van. Milyen példákat tudnátok említeni, például az erényekre? Bíborka.
A türelem, az őszinteség, a kitartás, a szeretet, a megbocsátás és az alázat.
Így van. Tehát türelmesek legyünk egymással. Vagy ha valaki bocsánatot kér tőlünk, akkor bocsássunk meg. Hunor, a ceruza történetében az erények mibe segítenek?
A ceruza történetében az erények segítenek abban, hogy az ember bízzon Istenben, elfogadja a nehézségeket, kiavítsa a hibáit, figyeljen a belső értékeire, és felelősen éljen a világban. Az erények olyanok, mint egy iránytű, megmutatják, merre érdemes haladnunk, hogy békében legyünk önmagunkkal, másokkal és Istennel.
Így van, köszönöm szépen. Tehát mi is legyünk erényes emberek, negyedik osztályban már első áldozók voltunk, ha valami hibánk, akkor pedig megbánjuk, a papbácsihoz elmegyünk, meggyónjuk, és akkor bocsánatot kérünk a Jóistentől. A beszélgetés során a nagymama elmagyarázza, hogy nem csak a szavak fontosak, hanem a ceruza is, amellyel ír. A ceruzát példaként használja arra, hogy öt fontos tulajdonságra, erényre tanítsa meg az unokáját. A ceruza azt üzeni, hogy az ember életében Isten vezeti a lépteket. A nehézségek formálnak bennünket, a hibák kijavíthatók, a belső értékek a legfontosabbak, és minden tettünk nyomot hagy maga után. Fontos, hogy figyeljünk a belső világunkra, a gondolatainkra, érzéseinkre, szándékainkra, mert ezek határozzák meg tetteinket. Ahogyan a ceruza nyomot hagy a papíron, úgy hagyjunk mi is nyomot mások életében. Ezért felelősséggel, szeretettel és jósággal kell cselekednünk. Kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók, a mai műsorban az Új Szövetségről beszélgettünk, megismerhettük Keresztelő Szent János és Jézus gyermekségének történetét és a köztük lévő párhuzamokat, valamint a ceruza történetén keresztül megismerkedtünk az erényekkel. Szeretném, ha műsorunk végén együtt imádkoznánk és hálát adnánk mindazért a sok-sok jóért, amit a Jóistentől kaptunk.
Drága Istenünk, hálát adunk mindazért a sok-sok jóért, amit nap mint nap tőled kapunk. Köszönjük a családunkat, barátainkat, tanárainkat és mindazokat, akik gondoskodnak rólunk.
Adj békét a szívünkbe, és taníts meg minket türelemmel, szeretettel élni. Ámen. Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Van egy nép, nincsen más, meghajol.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. január 19-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!